Fennállva hallgassuk meg azt az igét, amely alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni közöttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával, írva található az előbb felolvasott igében, valamint az első tesszalonikai levél 5. fejezetében a 16., 17. és 18. versben eképpen. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Foglaljunk helyet. 2026 a református egyházban az imádság éve. Hozzászokhattunk már talán, hogy minden évben van egy téma, aminek az egyházunk különösebb figyelmet szentel egy esztendőn keresztül. Ugyebár tegnap ért véget az ifjúság szolgálatának éve, ma pedig elkezdődött az imádságnak szentelt év. Úgyhogy a mai évkezdő istentiszteletünkön is különös figyelmet szeretnénk szentelni az imádságnak. Hiszen jó lenne, ha 2026-os esztendőnket az imádság határozná meg, nem csak nagyegyházi, hanem a gyülekezeti és a személyes valóságunkban is. Éppen ezért azt az igét olvastam most fel, amely az idei bibliaolvasó kalauzunknak a vezér igéje. Az első tesszalonikai levél végén Pál apostol a tanítás után levonja a következtetéseket, és arról kezd el beszélni, hogy a gyülekezetnek, az egyszerű hívő embereknek hogyan is kéne élnie. És ebben a levél zárásban hangzik el a mondat, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ez meg is adja azt a három témát, amivel ma szeretnénk foglalkozni, a mindenkori örömöt, a szüntelen imádságot, és a minden dologban való hálaadást. Mert azt mondja Pál apostol, hogy Isten akarata az, hogy ez a három dolog meglegyen az életünkben. Tehát Isten akaratával megyünk szembe, ha hiányzik az öröm, az imádság és a hálaadás. És ezeket ő a mi javunkra adta, hogy ezért is fontos, hogy jelen legyenek az életünkben. Ezeket szeretnénk megvizsgálni a mai Isten tiszteleten. Az első felszólítás az, hogy mindenkor örüljetek. Furcsa, nem? Hát ki ne akarna örülni? Miért kell erre egyáltalán felszólítani bárkit is? Mindenki boldog akar lenni, mindenki az örömöt keresi. A mai világunk különösen az örömkeresésről szól. Ott van az élmények öröme, az utazások, a programok, kikapcsolódás, hogy végre érezzünk valamit a hétköznapok szürkeségén túl is. Csak hogy tapasztaljuk talán, az élmények gyorsan véget érnek, a hatásuk is gyorsan elmúlik, és utána gyakran nagyobb az üresség, mint előtte volt. De ott van a siker és a teljesítmény öröme is. Ha halad az élet, ha eredménye van a munkámnak, ha elismernek engem, akkor boldog vagyok. De ez az öröm addig tart, amíg ténylegesen sikeres vagyok. Ha pedig nem leszek az, akkor nem csak az öröm tűnik el, hanem az önbecsülésem is meginog, mert én ettől nyertem az értékemet. Vagy sokan a kapcsolataiktól várják az örömöt. Egy társ, egy család, egy közösség adja meg azt a biztonságot, azt az elfogadást, amire vágyunk, de amikor a másik ember már nem teljesíti a mi elvárásainkat, azt, amit mi rávetítettünk, akkor csak csalódás marad utána. Mások az anyagi javakban, a biztonságban, a kényelemben keresik a boldogságot, és mégis azt tapasztalják, hogy minél több van, annál több kell, és sosem elég, és a jólét sohasem lesz teljes. Vagy van, aki az önmegvalósításban reménykedik, abban, hogy végre önmaga lehet, de közben teljesen elfárad abban, hogy nem is tudja, mit jelent önmagának lenni, mert annyiféle képet kap a világban, hogy ez mit is jelent. Tehát rengeteg helyen keresi a mai ember a boldogságot, az örömöt. És ezek az örömforrások önmagukban nem is feltétlenül rosszak. Lehet Isten ajándéka az élmény, a siker, az emberi kapcsolataink, de mégis az a tapasztalatunk, legalábbis nekem biztos az, hogy hiába okoznak ezek rövid pillanatnyi örömet, általában utána valamilyen különös üresség jön. Hiába értük el, amit akartunk, mégsem lettünk boldogabbak hosszú távon. És ebbe az ürességbe hangzik bele Pál apostolnak a felszólítása. mindenkor örüljetek. Mintha azt mondaná, hogy az igazi öröm nem abból él, amit átélünk, vagy amit elérünk, vagy ami körülvesz bennünket. Nem azért boldogtalan és örömtelen az életed, mert rosszak a körülményeid, mert valamelyik családtagod megkeseríti az életed, vagy mert nincs meg az, amire vágysz. Az öröm sokkal inkább a benső kérdése. Úgy tűnik, hogy az igazi öröm nem csupán egy érzés, hanem egy döntés, egy élethez való hozzáállás, amely az Istenbe vetett bizalomban gyökerezik. Éppen ezért a keresztény öröm sokszor ellentmondásosnak tűnik. Sokszor éppen a legnagyobb nyomorúságban jelenik meg ez az öröm. Például pont a tesszalonikaiakról írja Pál apostol itt a levél elején, hogy ti pedig a mi követőinké lettetek is az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok az igét. A tesszalonikaiakat sok zaklatás, üldözés érte, bizonyára nem lehetett könnyű, és mégis azt olvasjuk, hogy nagy örömük volt, mert a Szentlélektől örömet kaptak, amikor az igét hallgatták. Vagy egy másik helyen, a második Korintusi levél 6. fejezetében azt fogalmazza meg Pál, hogy a hívők olyanok, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, akik még a szomorúságban is tudnak örvendezni. De elég Pál apostol életére is tekintenünk. Az apostol rengeteg nyomorúságon ment keresztül, és egyszer ezt le is írta, szintén a második Korintusi levélben, ezt írta ott, hiszen többet fáradtam, többször voltam börtönben. Múlt felett sok verésben volt részem, sokszor forogtam halálveszélyben. A zsidóktól 5 ízben kaptam egy hián 40-et, 3-szor megbotoztak, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 nap és 1 éjjel a nyílt tengeren hányódtam. Sokszor voltam vándorúton, veszélyben forogtam folyóvizeken, veszélyben rablók miatt, veszélyben népem körében, veszélyben a pogányok között, veszélyben a városokban, veszélyben a pusztaságban, veszélyben a tengeren, veszélyben az áltestvérek közt. Fáradtam és gyötrődtem. Sokat virrasztottam, éheztem és szomjaztam, sőt koplaltam, fagyoskodtam, és nem volt mit fölvennem. Ez a Pál apostol, aki ezt elmondhatja magáról, aki ennyi szenvedésen keresztül ment, szinte mindegyik levelében ír az örömről. Vagy úgy, hogy ti testvéreim örüljetek, mert nagy örömünk van, vagy a saját öröméről számol be, amit ő átélt a sok szenvedése ellenére. Tehát látjuk, hogy az igazi tartós öröm nem a körülményeinkből fakad. Éppen ezért felejtsük el az olyan mondatokat, hogy majd boldog leszek, ha már meg lesz az anyagi biztonság, ha már megházasodom, ha már ez meg az meg lesz. Az igében a hívők boldogsága sosem a körülményektől függ. Sokszor éppen a legnagyobb nyomorúságban volt a legnagyobb örömük. És ez mégsem vak optimizmus, vagy önállítás, önbecsapás, hiszen valóságos az a reménység, amibe kapaszkodtak, ami megörvendeztette őket. Hiszen tudták, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. És talán itt válik érthetővé, hogy miért felszólításként írja ezt Pál apostol, hogy mindenkor örüljetek. Mert ez az öröm nem magától értetődő, nem jön magától automatikusan. Sokszor éppen az ellenkezője történik. Hát a körülmények, a félelmek, a veszteségek, a csalódások mind-mind lenyomnak, depresszálnak minket. És ezért kell emlékeztetni magunkat újra és újra, és erre hív Pál apostol, hogy mi az örömünk forrása. A kislányunk holnap lesz 3 hónapos, és egy ideje már abba a korszakba lépett, hogy amikor megpillant engem, és a tekintetünk találkozik, akkor nem fél a bőrébe, annyira örül. Rugdalózik, mosolyog, nevet, annyira örül, hogy látja az édesapját. Hát nem ez a mi legnagyobb örömünk? Amikor a mennyei atya arcát megpillanthatjuk. Amikor megpillanthatjuk őt az igében, az életünk eseményeiben, ahogy munkálkodik, az ő áldásaiban és az ő személyében. Különösen az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban, aki eljött értünk. Tehát ez a felszólítás valóban nem teher, feladat, hanem iránytű. Mint a Pál azt mondaná nekünk, hogy ne engedd, hogy az életed örömét kizárólag a múló földi dolgok határozzák meg, amelyek változnak, elmúlnak, kicsúsznak a kezedből, hanem nézz az Atyára, és ott örömöt találsz. Éppen ezért a keresztény öröm nem naív derű, önállítás, hanem hitből fakadó bizalom. Annak a felismerése, hogy az életem végső soron nem a körülmények kezében, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, az Jézus Krisztusnak az irányítása alatt van. És amíg ez így van, addig lehet örömöm akkor is, amikor fáj, amikor nehéz, amikor nem értem, hogy mi miért történik, és talán erre hív bennünket Pál apostol így az új évben is, hogy ne az örömök után rohanjunk és hajhásszuk azokat, hanem engedjük, hogy az öröm forrása, az Úr Jézus Krisztus megtaláljon bennünket. Ott, abban az életben, élethelyzetben, ahol éppen vagyunk. És ha engedjük, hogy ő megtaláljon, akkor ez az öröm láthatóvá is lesz rajtunk. A feleségem még, amikor várandós volt, utazott a metrón, és egyszer csak megszólította őt egy bácsi a semmiből, hogy hát kérem, Magácska keresztjén? Hát igen, de honnan tudta? Hát látszik, olyan nagy az öröme. Ha valaki ilyen sugárzó mosolyjal tud még ilyen nagy pocakkal is utazni, akkor biztos, hogy keresztjén. És ez a bácsi nem volt hívő, kiderült a beszélgetésből, de mégis észrevette azt az örömet, amelyet Jézus Krisztus tud adni egy őt követő ember életében. Ezek szerint azok a keresztjének, akiket ő ismert, mindjárt rendelkeztek valami különleges örömmel, ami neki feltűnt, hogy váó, ezek a keresztjének mindig így örülnek, és örömük van még a nehézségek között is. És ez így is van rendjén, ha ez látszik. Az antiókiai hívőkről olvassuk ezt, megint csak egy üldöztetés után, hogy a tanítványok azonban megteltek örömmel. A mi gyülekezetünk megtelte örömmel. Ha valaki belép ide, megérezhet-e valamit abból a mennyei örömből, amivel Isten szeretne minket megajándékozni? És a te életedben ott van-e ez az öröm? Tapasztalják-e ezt az örök derűt a családtagjaid, barátaid, munkatársaid? Vagy folyton csak a keserűség, az elégedetlenség, a morgás, a törvényeskedés? Mit tapasztalnak veled kapcsolatban? Látszik-e Krisztus öröme az életeden? Mert az első felszólítás, amivel most kellően hosszan foglalkoztunk, mindenkor örüljetek. A második pedig, szüntelenül imádkozzatok. Sokszor hallani idősebb testvérektől, nem csak tőlük, hogy bocsánat, hogy ennyit beszélek, egyedül vagyok, nincs kivel megosztanom a dolgaimat. És ezek a mondatok nem feltétlenül a fecsegésről, hanem sokkal inkább a magányról szólnak, egy tényleges szükségről. Mert valóban az emberi kapcsolatok rendkívül fontosak, fontos, hogy valakivel meg tudjuk beszélni a dolgainkat. De mégsem igaz az a mondat, hogy egyedül vagyok, és nincs kivel beszélnem. Mert a keresztény ember soha nincs teljesen egyedül. Van valaki, akihez mindig lehet szólni. Van valaki, aki nem fárad bele, nem siet, nem szakít félbe, nem azt mondja, hogy később, hanem van valaki, akihez lehet szüntelenül imádkozni. És erre hív Pál apostol, hogy legyünk az Atyával szüntelenül kapcsolatban, aki mindig meghallgat bennünket. Sok mindent lehetne az imádságról mondani. Most Luther Márton szavait szeretném idézni. Keresztjénnek lenni ima nélkül annyira lehetséges, mint élni légzés nélkül. Az imádság nem egy kegyes gyakorlatosok közül, nem a hívő élet díszítő eleme, nem is a szereplésnek az eszköze a többi hívő előtt, hogy majd én megmutatom, milyen jól tudok imádkozni, hanem létfeltétel. Ahogyan a légzés természetes, meg folyamatos, és a túlélésnek a feltétele, úgy kellene az imádságnak is azzá válnia. Mert nem gondolkodunk azon, hogy most vegyek-e levegőt, vagy nem. Hát ez ilyen természetesen, mert ez az élet feltétele. A szüntelen imádság sem azt jelenti, hogy egész nap hosszú imádságokat kell elmondani, hanem az, hogy természetessé válik az Istennel való kapcsolat. Hogy a gondolataink, döntéseink, félelmeink és örömeink között is számolunk vele. Tudjuk, hogy ő jelen van, és hozzá bármikor fordulhatunk. Jó példára Nehémiás, aki a király előtt áll, és egy nehéz helyzetben egy pillanatnyi, szerintem ki sem mondott imádságban odafordul Istenhez, és kéri az ő segítségét, hogy tudja, mit kell válaszolni. Az imádságban ezt élhetjük át, áthatatja az egész életünket, és éppen ezért lehet az szüntelen, mert bármi ér bennünket napközben, azt vihetjük rögtön Isten elé. Bármilyen helyzetben vagyunk, lehet az öröm, vagy bánat, vagy egy váratlan nehézség, fordulhatunk Istenhez. És még ki se kell mondanunk, mert még ajkunkon sincs a szó, az Úr már tudja. A gondolatainkban is hozzáfordulhatunk. Éppen ezért bánatban, örömben, váratlan helyzetekben mi is rögtön kiálthatunk az Úrhoz. És ezt tehetjük szüntelen, nem kell hozzá sorban állni. A légzés képe továbbá azért is beszédes, mert nem egyszerűen bemegy a levegő és kijön, mintha mi se történt volna, hanem gázcsere is történik. A széndioxid távozik, az oxigén beáramlik. Az imádságban is ez zajlik. Kiadhatjuk azt, amire nincs szükség, a feszültséget, a szorongást, a haragot, a félelmet, a csalódást, a kimondhatatlan panaszainkat, a bűneinket, és közben feltöltődhetünk azzal, amire viszont szükségünk van. Békességgel, reménységgel, örömmel, amiket csak Isten tud megadni. Aki nem imádkozik, az a sok széndioxidot magában hordozza, előbb-utóbb elfárad, megterhelődik, lelkileg megfullad. De aki lélegzik, annak a friss, éltető levegő, Istennek a békessége és öröme beárad a lelkébe, és az teljesen átjárja őt, attól lesz neki ereje is. Tehát az imádság, mondhatni, gázcsere, hiszen kiadhatjuk azt, amire nincs szükség, hogy feltöltődjünk azzal, amivel Isten akar minket megajándékozni. Tehát jó, ha Istennel folyamatos, szüntelen kapcsolatban vagyunk, és minden gondolatunkkal hozzáfordulunk, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a légzésnek van egy tudatos formája is. A zenészek, különösen a fúvós hangszeresek, az énekesek, a sportolók tanulják azt, hogy milyen a helyes légzés. Hiszen bizonyos helyzetekben elmélyültebb, irányítottabb légzésre van szükség. Így van ez az imádsággal. És a szüntelen kapcsolat mellett elengedhetetlen, hogy külön is időt töltsünk az imádsággal. Szükséges, hogy megálljunk, elcsendesedjünk, és minőségi időt töltsünk el Istennel. Akár reggel, akár este, ki hogyan találja meg ennek a helyét. Hiszen az az emberi kapcsolatainkban is így működik. A házasságban, a családban vannak rövid, praktikus beszélgetések is, hogy ki mit intéz, mi a napi rend, ezt gyorsan lerendezzük, ez egy ilyen szüntelen kommunikáció szinte. De vannak olyan beszélgetések is, amelyhez idő kell, ahol meg lehet beszélni az igazán mély dolgokat is. Ha csak az előbbiek lennének, akkor a kapcsolat felszínessé válna. Ha csak az utóbbiak, akkor az élet működésképtelen lenne. Mindkettőre szükség van. A szüntelen, folyamatos imádság és az elmélyült csendesség együtt teszik lehetővé az Istennel való élő kapcsolatot. Éppen ezért nem teher Pál felszólítása, hogy szüntelenül imádkozzatok, hanem meghívás egy olyan életre, ahol nem kell magányosnak lenni, nem kell minden terhet egyedül cipelni, hanem ahol fordulhatunk folyamatosan a mennyi atyához. 2026 az imádság éve. Szálljunk időt arra, hogy átgondoljuk a mi imádkozási szokásainkat. Mi az, amin változtatni kéne? Egyáltalán szánunk erre elég időt? Miben kéne fejlődni a szüntelen napközbeni imádságban, hogy amikor valami nagy nehézségére, akkor ne pánikba esek, hanem rögtön tudjak Istenhez fordulni? Vagy a külön odaszentelt csendességben, amikor tényleg elmélyülten imádkozom? Arra hívok mindenkit, hogy akár egyedül, akár családban, akár a testvéri közösségben alakítsunk ki olyan szokásokat, amik segíthetnek bennünket az Istennel való kapcsolatban, az imádságban. Direkt nem mondok konkrét elképzeléseket, mert ezt mindenkinek magának kell megküzdenie, hogy a saját ima életét kialakítsa. Tehát a második felszólítás szüntelenül imádkozzatok. És elérkezünk a harmadikhoz, mindenért hálát adjatok. Mindenért, még a rosszért is. Hát igen, de ha szó szerint vesszük a görög szöveget, talán helyesebb az a fordítás, amit Károli is használ, hogy mindenben hálát adjatok. Tehát bármilyen élethelyzetbe kerültök, mindenben van valami, amiért hálát lehet adni. Talán az örömről szóló résznél már kellően kifejtettük, hogy ez a nyomorúságok között is így van, de érdemes kicsit még a háláról is gondolkoznunk. Hadd idézzem a L'Oréal-nak a szlogenjét, mert megérdemlem. Mert megérdemlem. Ez a hozzáállás határozza meg a mai világunkat. Mindent alapvető jogként várunk el, nekünk minden jár, én azt megérdemlem, és éppen ezért szinte mindig elégedetlenek vagyunk, ha valami nem úgy van, ahogy mi szerettük volna. Bosszankodunk, ha a sor lassan halad a boltban, főleg itt az utóbbi időszakban, vagy ha valaki lassan reagál az e-mailünkre, vagy valaki nem úgy tesz, ahogy mi azt elképzeltük. Ez a folyamatos elégedetlenkedés elűzi a hálát az életünkből, és keserűvé tesz bennünket. Pedig szükségünk van a hálaadásra, hiszen az egyrészt alázatosságot formál, mert akkor, amikor észrevesszük, hogy Isten mennyi mindennel ajándékozott meg, amit meg se érdemeltünk, akkor az alázatot formál. Másrészt viszont elégedetté is tesz, hiszen amikor hálát adok, akkor rácsodálkozom, hogy mennyi mindent kaptam Istentől, mennyi minden bemutatja Istennek a jóságát az én életemben is. Jézus Krisztus is adott hálát itt a földi életében, úgyhogy nézzünk meg két példát az ő életéből is. Az egyik példa az 5000 ember megvendégelése. Ugyebár Jézus egy nagy tömeget tanít, felmerül a probléma, hogy éhesek az emberek, és nincs mivel megetetni őket, hiszen mindössze 5 kenyerük és 2 haluk van. Jézus mégis megtöri a kenyeret, hálát ad érte, és elkezdi osztani. A hálaadása megsokasítja azt, ami látszólag kevés. És nyilván nem azt akarom mondani, hogy mi is ilyen csodákra vagyunk képesek, de sokszor előfordul az, hogy ha hálaadással élünk a látszólag kevéssel, akkor Isten azt meg tudja áldani és meg tudja sokszorozni. Ha oda visszük a mi 5 kenyerünket, meg 2 halunkat, és itt most nem csak az anyagiakra gondolok, hanem a mi energiánkra, képességeinkre, erőnkre, akkor Isten képes azt megsokszorozni, és a kevésből is sokat kihozni a hálaadáson keresztül. A másik példa Jézus életéből Lázár feltámasztása, mert mielőtt Lázár feltámad, a sír előtt így szól Jézus. Atyám, hálát adok neked azért, hogy meghallgattál engem. Én tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, de azért mondom ezt a sokaság miatt, hogy higgyenek, hogy te küldtél engem. Jézus itt már előre hálát ad. Lázár még nem sétált ki a sírból, de a megváltó már hálát adott az ő feltámadásáért, mert tudta, hogy az atya meghallgatja őt. Megint csak nem vagyunk Jézushoz hasonlók önértelemben, hogy nem tudunk, hogy csodát tett, de azt megtanulhatjuk tőle, hogy lehet előre hálát adni. Ő azt ígérte például, hogy betölti minden szükségünket. Tehát meg lehet köszönni ezt előre, hogy ő be fogja tölteni a szükségeinket, akkor is, ha még nem látjuk meg, nem látjuk, hogy a hónap végén mi lesz velünk. Azt is ígérte, hogy akik őt szeretik, azoknak minden a javukra van. Akkor meg lehet előre köszönni, hogy egy nehéz helyzetből ő biztosan jót fog kihozni. Akkor is, ha azt még nem látom hogyan, meg elképzelhetetlennek tartom, mert akkor az én szenvedésem, de már előre megköszönhetem, hogy ő ebből is biztosan javamat fogja kihozni. És minden imádságunkban meg lehet köszönni azt is, hogy ő meghallgat, és azt fogja megcselekedni, ami tényleg a mi javunkra válik, és amire tényleg szükségünk van. Tehát Jézus példáján keresztül láthatjuk, hogy a hálaadás képes egyrészt megsokszorozni azt, ami kevésnek tűnik, és hogy előre lehet hálát adni azokért a dolgokért, amiket Isten megígért, de amelyeknek még nem látjuk a beteljesedését. Tehát a 3 felszólítás, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, és mindenben hálát adjatok. Azt olvastuk az igében, hogy ez Isten akarata a mi javunkra. Tehát ezek olyan parancsok, Vagyis nem olyan parancsok, amiket Isten teherként a nyakunkba akar akasztani, hanem ezek a mi segítségünkre, a mi javunkra vannak. Hiszen ha ezek kimaradnak, akkor üres, örömtelen, elmagányosodott és kiszolgáltatott, elégedetlen és keserű lesz az életünk, és mások életét is megkeserítjük. De ha megvan az öröm, az imádság és a hálaadás, akkor örömteli, elégedett, békességgel teli élettel szeretne megajándékozni minket Isten. És ebben az eszköze lehet az imádság, mert 2026 az imádság éve, legyen ez az esztendő számunkra is az a lehetőség, amikor megújulhatunk, megerősödhetünk az imádságban és az Istennel való kapcsolatunkban. Amen.